Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A hétvége arról szólt, hogy szülők egy csoportja háborgott, hogy gyerekét miért kényszerítik online tanrendre. Volt csoport, amelyik kollektív bűnösnek kiáltotta ki a beoltatlan tanárokat, és akadt, aki azért háborgott, mert gyereke iskolába kell menjen, miközben tombol a járvány. Igazságot nem tudunk tenni, mert ebben a történetben csupán részigazságok vannak. Arra azonban vállalkozunk, hogy felvillantjuk a legfontosabb szempontokat, amelyeket ezekben a napokban mindenképp figyelembe kell vennie annak, aki ítélkezésre adja a fejét. Vendégem dr. Fejér Szilárd, kémikus kutató, a Sepsiszentgyörgyi Provitam egészségügyi központ laborvezetője, aki a járvány kezdete óta jegyzi és elemzi a koronaszámokat. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Kezdjünk azzal, hogy bár a járvány idején többször hallottuk megszólalni a tanügyminisztert, szeptemberben például ő volt a kormány második legtöbb sajtóemlítést magáénak tudó tagja, járványügyi helyzetben semmilyen jogköre nincs arra vonatkozólag, hogy megmondja, mikor kezdődjön az iskola. Ezt írja elő a törvény. Ennek ellenére ott van, egyeztet és igyekszik megtenni mindent annak érdekében, hogy profitáljon a helyzetből, mint egy igazi politikus, pedig most sokkal nagyobb szükség lenne szakemberre. Híradóinkból tudják már a hallgatóink, hogy az iskolai személyzet 60%-os átoltottságától függ, hogy mehetnek-e iskolába a gyerekek, vagy sem. Van tudományos alapja ennek a 60%-nak?
Egyáltalán nincsen, ez egy olyan hasracsapásos módszer lehetett, amivel azt akarták elérni, hogy mégis nem minden iskola nyisson újra, és ezzel próbálhatják esetleg ösztönözni a nagyobb oltás felvételt a tanárok között, de tudományos alapja az égvilágon semmi nincsen ennek.
Ez a mai témánk, hallgatóink a 0265-22-20-22-es telefonszámon a témával kapcsolatosan hozzászólhatnak műsorunkhoz, de írhatnak SMS-t is nekünk a 0740-274-165-ös telefonszámra. Az Európai Unióban Románia az egyetlen ország, amely a tanintézmények dolgozóinak az átoltottságától teszi függővé annak megnyitását. Tehát itt tényleg csak arról van akkor szó, hogy akartunk valamit tenni, hogy ne mondják azt, hogy nem hoztunk semmilyen döntést?
Meglátásom szerint igen, hiszen racionális érvet nem tudok felsorakoztatni ez a döntés mellett. Ami a hatását illeti, mindenképp olyan szempontból jó a hatása, hogy vannak iskolák, amelyek nem nyitanak ki. De igazából ezt nem így kellett volna kezelni, hanem egyáltalán a vakációk további kitolásával, mert azért a járványügyi helyzet még messze áll attól, hogy jó legyen. Ezt nem értem, hogy egy ilyen lépést még nem tudnak meglépni, hiszen lenne, amikor bepótolni ezeket a kiesett napokat, heteket. Elég furcsa ez nekem.
Furcsa annál is inkább, mert az ország jelenleg legfertőzöttebb településén, a Téliormán megyei Szöcsény községben jelenléti oktatással folytatódik a tanév. Az iskola alkalmazottainak a 82,35%-a be van oltva, ami a hatályos szabályozás értelmében felülírja azt, hogy a településen 30,85 ezrelékes a fertőzöttség. Jól értem, hogy ön akkor azt tartja jobbnak, hogyha minél több iskola ezekben a napokban be van zárva?
Igen, én konkrétan azt tartanám a legjobbnak, ha egyetlen egy iskola sem nyitott volna ki, és a vakáció még eltarthatna legalább 2-3 hétig. Hiszen az itt a probléma, hogy most az iskolák kinyitásával még mindig rengeteg az a potenciálisan fertőző diák, aki majd átadja egy diáktársának, aki majd átadja egy olyan személynek, aki nincsen beoltva, és kórházba kerül ez miatt. Tehát ilyen szempontból addig kellene ezt kitolni, amíg lehet, és a külföldi adatok mutatják például Angliában, hogy igenis a diákok a fő hordozói a mostani járványhullámnak, tehát a diákok meg a gyerekek, mert Angliában azok, akik az a populáció, aki nincsen megfelelően beoltva. Itt erre még rámegy az, hogy itt a felnőtt populáció sincsen még mindig megfelelően beoltva, és azok fogják a legjobban ennek a kárát látni.
Azt, hogy ez így nem a legjobb, már a tanügyminiszter is felismerte, és hát ha be nem is ismerte, de ma bejelentette, hogy kérni fogja az egészségügyi minisztertől, hogy azokon a településeken, ahol az incidencia 3000-elék, ott az átoltottsági aránytól függetlenül történhessen fizikai jelenléttel az oktatás. Járványügyi szempontból ennek van alapja?
Én nem vagyok epidemiológus, de azt tudom, hogy komoly nemzetközi elemzések előzték meg a tavalyi úgymond szemaforos rendszert, amikor incidenciához kötötték az iskoláknak a kinyitását. És ezt a rendszert valamiért felrúgta a mostani kormány, amit nem értek, hogy egyáltalán miért kellett ezt meglépni. És most ez a bejelentés az nagyjából azt jelenteni, hogy térjünk vissza félig meddig erre a rendszerre. Igazából ezt a rendszert kellene még mindig életben tartani, aminek az lenne a belejárója, hogy rengeteg iskola nem tudnak kinyitani.
A Digi 24 hírtelevízióban tegnap este Szorin Kümpiánu tanügyminiszter beszélt a döntés hátteréről. Elmondta azt, hogy előbb a 70%-os küszöböt tartották követendőnek, kiindulva abból, hogy annyi kell ahhoz, 70%-os immunizáltság kell a nyári immunitás eléréséhez, de hogy azért hozták le 60-ra, mert az elmúlt időszakban többen is megbetegedtek, és akkor annak tudják be, hogy az a 10% az, tehát a 60 mellett még 10% szerzett immunitást, és így kijön a 70%-os nyári immunitás. És azt is mondta a tanügyminiszter, hogy mérlegelni kellett ez, amit ön mondott, hogy kinyitnak iskolákat, jelenleg 60%-át az ország iskoláinak, vagy pedig nagyon sokat nem nyithatnak ki. Ha a korábbi a járványügyi incidenciától tették volna függővé azt, hogy kinyithatnak-e az iskolák, akkor csupán 7%-uk nyithatott volna ki. És azt mondta Szorin Kümpiánu, hogy nagyon fontos az, hogy egy egész generáció ne szenvedje kárát annak, hogy járvány van, és kötelező áttérni online oktatásra. Ez szerecsen mosdatás, vagy azért megfontolandó az, hogy van itt egy generáció, amely meg kellene tanuljon írni, olvasni, de online ezt nagyon nehéz megtenni.
Hát ez valahol középen van itt az igazság, legalábbis szerintem. Ez a generáció, ez már nagyon sokat szívott azzal, hogy az iskola hol online-ban volt, hol nem volt egyáltalán. Tehát mindenképp nagyon fontos az, hogy valahogy biztosítani lehessen a fizikai jelenléttel történő oktatást. De erre vannak más megoldások. Olyankor kellene oktatni, amikor alacsony az incidencia. Mondjuk nyáron. Csak nyáron mindenki nyaralni szeretne menni, ami szintén elég nonsens dolog egy világjárvány közepette. Tehát mindenképp lenne más megoldás, csak nem merik bevállalni a döntéshozók, ami nagyon szomorú, és ami a generációkat illeti, hát így elég sok az idősebb generációból, elég sok fejezi le időnap előtt a pályafutását, pontosan ez a felelőtlen járványkezelés miatt.
Felelőtlen járványkezelést emlegetőt ön itt egyértelműen a politikum sara minden ebben a kérdésben?
Nem csak, viszont jóval határozottabb lépésekkel inkább kordában lehetett volna tartani ezt a járványt. Ne felejtjük, hogy a Deltánál, a Delta variánsnál kb. 80-85% kellene legyen az a határ, ami sikeresen meggátolja a terjedését egy közösségbe. Hiába van a tanároknak mondjuk a 60-70, akár 80%-a is beoltva, hogyha a diákoknál még mindig nincs meg ez az arány, és a diákoknak a szüleinél sincs meg ez az arány. Tehát nem lehet most ebben a pillanatban a nyári immunitásra hagyatkozni, hanem a más módszerekkel, ezekkel a nem farmaceutikus intervencióval lehetne inkább tehát távolságtartás, maszkviselés, felelőztetés az osztályokban, ezekkel lehetne inkább kordában tartani valamennyire a terjedését.
Tehát akkor azt is mondhatjuk, hogy a mostani 60%-os döntéssel, hogy megnyithassanak az iskolák, vagy legalábbis az iskoláknak egy része megnyithasson, tulajdonképpen a tanügyminiszter azt próbálja leplezni, hogy nyáron a politikum, a járványkezelésben illetékes szakhatóságok nem tették a dolgukat, tehát nem alakították ki olyan osztálytermeket, amelyekben megfelelően lehet betartani a távolságot. Azt is olvastam, hogy nem csak 5 percre kellene szellőztetni az osztálytermet, hanem amiben egy másik gyerekcsoport jön, hanem sokkal több ideig, akár 3 órát is például. Tehát tulajdonképpen az eltékozolt időt próbálja most meg valamilyen szinten behozni a tanügyminiszter?
Ilyenekkel nem tudja behozni igazából az eltékozolt időt, és tovább tékozolják az időt. És ez itt a fő probléma, hogy próbálnak intézkedni ezt-azt, például ez a nyálltesztelés, ugyanilyen látszott intézkedés, ami tényleg semmire sem lesz jó, és ezzel esetleg kihúzni magukat abból a lehetetlen helyzetből, amiben saját maguk kerültek be, saját maguk miatt.
Belpolitikai válság van, egy szociáldemokrata liberális nagykoalíció körvonalazódik, a szociáldemokrata párt az 10 pontban foglalta össze, hogy milyen feltételekkel lépne koalícióra a liberálisokkal, és az egyik ezek között az iskolák megnyitása a diákok tesztelésével. Akkor nem mindegy, hogy hogyan tesztelünk, vagy hogy van ez?
Mindenképp, hogyha a tesztelés meg lehet normálisan oldani, akkor az iskolák megnyitását meg lehet lépni. De ahhoz komoly tesztelés kellene.
De mit jelent ez, hogy normálisan?
Tehát fizikai megjelenéssel hetente a diákokat legalább egyszer, de inkább kétszer letesztelve, bármilyen tünetet mutató diákot kötelezően letesztelve meg lehet ezt csinálni, de hangsúlyozom, nem nyálltesztekkel. Legalább antigéntesztekkel kellene ezt megcsinálni.
De hát ez felmerült már nyáron, a szeptemberi iskola kezdés előtt, és nagyon sokan bírálták ezt a döntést. Még el sem dőlt, hogy ez így lesz, de nagyon sokan tiltakoztak, hogy már pedig az ő gyereküket ne tegyék ki semmiféle ilyen tortúrának.
Igen, amikor az én 3 éves gyerekem oda tartja az orrát, hogy vegyek belőle mintát, nem hinném, hogy akkora nagy tortúra lenne. Pláne, hogyha ezt rendszeresen csinálják, ez kellemetlen, de megszokható. És hogyha azt nézzük, hogy mi kellemetlenebb, az, hogy nem tanulok megírni, olvasni, vagy az, hogy hetente kétszer esetleg letesztelnek, és amelyik pillanatban fertőzött vagyok, elkülönítenek, hát mindenképp a hosszú távú kellemetlenség az nem a tesztelés.
Külföldön, Kínában, Japánban láttunk egyébként olyan, vagy onnan származó képsorokat, hogy a diákok saját maguknak készítik el a tesztet. Talán még ettől is távol vagyunk.
Persze, Angliában is az egyetemen saját öntesztelési protokoll van, ingyen megkapják a kitet, ott tesztelik magukat és tesztelik a lakótársaikat is. Nagyon, nagyon jól meg van szervezve ezeknek a teszteknek a bejelentése, a konfirmálása. Ez itt egyáltalán nem működik, és a másik probléma, ami nem működik itt, az a kontaktuskutatás, az nagyjából itt most már nem létezik.
Ez emberhiányra vezethető vissza, vagy pedig ennyire elengedte a közegészségügyi igazgatóság ezt a kérdést?
Ez is inkább inkompetencia, azt mondanám, hiszen csak annyit kellene csinálni, hogy fogjuk egy országnak, átvesszük az összes procedúráját, ami egy olyan országnak, ahol beváltak ezek a procedúrák. Például egy ilyen részeleme a kontaktuskutatásnak az a mobiltelefonokon történő applikáció, ami hogyha kontaktusba került egy hosszabb ideig valakivel, akiről bebizonyosodik, hogy fertőzött, szól automatikusan, hogy izolál magad 10 napra. És ilyen applikációt simán meg lehetett volna csinálni, üzembe helyezni, a kormánynak megvan a megfelelő informatikai háttere, hogy ezt meglépje, és valamit ez is elmaradt.
Térjünk vissza az iskolák megnyitására. 60%-hoz kötik, ugye az iskolai személyzet 60%-a kell legyen beoltva ahhoz, hogy fizikai jelenléttel folytatódhasson az iskolában az oktatás. Elmondta ön, hogy nem lenne, tehát hogy ez nem egy jó dolog, hogy megnyitottak az iskolák, az lenne jó, hogyha jelen járványügyi körülmények között, ha valamennyi iskolát bezárnának, és ezzel tulajdonképpen a tanügyminiszter nem ért el semmit. Azt viszont elérte, hogy az elmúlt napokban többen mutogattak a tanárokra, mint a gyenge érettségi eredmények alkalmával, és anélkül, hogy elbagatelizálnám a pedagógus társadalomnak a felelősségét, azért azt jegyezzük meg, hogy a kollektív bűnbaknak kikiáltani egy egész szakmát azért az nagy hiba, és nem csak azért, mert össze van itt mosva az oldott és az oltatlan pedagógus. Felmérhető az, hogy ez miként árt a jelenlegi helyzetben, mert szerintem oltakozásra azért nem feltétlenül buzdít, épp ellenkezőleg több lesz az úgynevezett szabadságharcos, aki azt mondja, hogy még azért sem fogom beoltani magam.
Hát igen, a kollektív bűnbakkeresés az nagy divat itt nálunk már évek óta, és most éppen így esett, hogy a tanárok lettek a bűnbakok. Azt nem értik meg, akik bűnbakokat kiáltanak, hogy általában nem a tanárokkal van a fő gond, hanem az egyéb iskolai alkalmazottakkal. Ugyanúgy az egészségügyi rendszerben is az orvosoknál magasabb az átoltottság, mint az alacsonyabb képzettségű személyzetnél. Ugyanez a helyzet az iskolákban is, és a fő probléma az ez, hogy a megfelelő tájékoztatás hiánya az begyűrűzik oda is, az iskolákba is, az egészségügyi intézményekbe is, és ez okozta ezt a lehetetlen szituációt.
Mekkora mértékben van olyan íze ennek a történetnek, hogy a hatóságok tulajdonképpen megpróbálják a tanárokra hárítani a saját inkompetenciájukból származó vétküket, az iskolák nem készültek fel a negyedik hullámra, itt beszéltünk már erről korábban, pontosabban az iskolákat nem készítették fel a negyedik hullámra, nem megoldható az érdemi digitális oktatás vagy online oktatás, a megfelelő szellőztetés, a távolságtartás, amiről itt korábban beszéltünk. Tehát a 60%-os küszöbbel a járványügyi hatóságok az oltottaknak az arányát próbálják növelni, vagy pedig azokra hárítják a felelősséget, akik nincsenek beoltva, vagy a tanárokra úgy általában?
Hát ezt így nehéz megválaszolni. Az a gond, hogy a tanároknak ez az oltottsági ráta, ugye, mint mondtam, semmiben sem befolyásolja a járványnak a kimenetelét. Esetleg annyi pozitív hozadéka lehet mégis, hogy azokban az iskolákban, ahol magasabb az oltakozás, hát ha a szülők is kicsit szívesebben mennek oltakozni. De nagyjából itt ki is fullad az egész. Az, hogy rátolják a felelősséget a tanárokra, ez inkább egy mellékhatással. Nem hinném, hogy ez volt a szándék. A szándék inkább az lehetett, hogy próbáljuk meg néhány iskolát megnyitani, és a többi meg maradjon online-ban, aminek az lett a vége, hogy az iskolák nagy része megnyílt, és kevesebb maradt online-ban, és azok pedig most megszívják.
Azt mondta ön, hogy jó az, ha az iskolák online vannak, mégis többen mutogatnak három székre, ön most három székről beszél velünk, Kovászna megyéből. Többen mutogatnak arra a Kovászna megyére, ahol a tanintézmények több mint fele nem nyithatott meg, sőt, 70% körül van azoknak az iskoláknak az aránya, amelyek nem nyithattak meg, és az általános átoltottsági arány is nagyon-nagyon alacsony a megyében. Ezen hogy lehet javítani?
Ezen mindenképp csak kommunikációval lehet javítani, erőteljesen.
De hát annyit kommunikáltunk az elmúlt időszakban az oltás fontosságáról. Társadalmi célú hirdetések mennek rádióban, tévében, elmondják az orvosok, hogy mennyire fontos az oltakozás, elmondják a kutatók, hogy mennyire fontos az oltakozás. Műsorunk előtt Novák Eduard, olimpiai bajnok, többszörös világbajnok mondta el azt, hogy aki egyébként székelyföldi, hogy mennyire fontos az, hogy felvegyék minél többen az oltást, de hogy még sincs ennek hatása.
Még mindig nem elég konzisztens és nem megfelelő a kommunikáció. Volt például a hétvégén egy úgynevezett maraton, ahol különböző szakemberek beszéltek a minisztérium meg az orvosi kollégium szervezésével és mindenféle online oldalon ezeket a beszélgetést különböző témakörökben, mi fontos, mi a helyzet a kórházokban, mi történik a betegekkel, ahol tényleg teljesen érthetően egy laikusnak is elmondták, hogy mi a helyzet, mire kell figyelni, miért fontos az, hogy meglegyen a megfelelő immunitás oltás által, és körülbelül egy ilyen oldalon körülbelül 150-200 nézője volt ennek az egésznek. Tehát maga a kommunikációs irány az jó lenne, de valahol elveszik ez az üzenet. És én azt mondom, hogy sokkal agresszívebb kommunikációs kampányt kellene folytatni, kommunikációs szakemberekkel, tényleg olyanokkal, akik értenek is hozzá, nem olyanokkal, akiket oda tettek, hogy valamit csináljanak.
Hát így is azt mondják többen, több felőről hallom, azok részéről, akik nem vették fel az oltást, hogy mennyire agresszívek azok, akik beoltatták magukat, és hogy próbálják győzködni őket, hogy már pedig ők is oltassák be magukat. Tehát lehet, hogy pont az van, hogy túl agresszív a kampány, és talán szép szóval kellene elérni azt, hogy a társadalom egy többsége, vagy még mindig jelentős része ne tegye zárójelbe a tudományt, a tudományos tényeket, mert hogy itt most tulajdonképpen ennek vagyunk szemtanúi, hogy a tudományos tények zárójelbe kerülnek, a tudomány elbukik és győz az álhírgyártóknak a serege.
Igen, ez elég sajnálatos helyzet, ez nagyon összefügg az általános műveltséggel az országban, pontosan az oktatás színvonalával is összefügg valamilyen szempontból, a kritikai gondolkodás teljes hiányát kiírtja a tanterv, még mindig ott van, hogy inkább magoljuk be a dolgokat és tanuljuk meg, és ez úgy van is kész, és ez az egyik. A másik pedig a különböző közösségi médiának a nagyon nagy szerepe, ami az álhíreknek a továbbításában nagyon előkelő helyen van. Az a probléma, hogy ugye mivel szenzációsak, ezért nagyobb hallgatóságot tudnak elérni, mint a kevésbé szenzációs igazi hírek, igazi tények. És ez azért egy egész generációt, meg főleg azokat, akiknek még új ez a közösségi média, azokat is megzavarja, nem tudnak különbséget tenni a tényleges információ és az álhír között, és ennek isszuk most a levét.
Tantervet említett ön itt az imént. Igaza van Szorin Kümpeanu tanügyminiszternek, amikor azt mondja, hogy nagyon fontos az iskolai igazgatóknak, vagy hangsúlyos az iskolai igazgatóknak a felelőssége, mert hogy azokban az iskolákban, ahol az igazgató oltáspárti, ott a tanárok tömegesen oltatták be magukat kis túlzással élve, ott viszont, ahol az igazgató oltásellenes, ott a tanári közösség is oltásellenes, és arról is beszélt a tegnap este a tanügyminiszter, hogy a tanárok azok példát kellene, hogy mutassanak a jövő generációjának, példát kellene mutassanak abból, hogy igenis a tudományban most hinni kell. Most én értem, hogy vallásos Székelyföldön a jó Istenben hiszünk csak, akkor bízunk a tudományban, vagy nem tudom, hogy ezt hogy kell szebben elmondani, de hogy a tudományos tényeket, azokat igenis el kell ismerni, nem pedig mindenféle álhírekkel próbálni cáfolni.
Igen, ilyen szempontból teljesen igaza van a tanügyminiszternek, hiszen a tanároknak egyfajta iránymutató szerepe van, viszont ha azt nézzük, hogy maga a tanári közösség, illetve az alkalmazottak, az igazgatónak vannak alárendelve, és ha az igazgató az egy olyan személy, akit tényleg példamutatóként néznek fel, akkor amit ő csinál oltásügyben, evidens, hogy azt fogják követni. Úgyhogy ez teljesen normális, de bármilyen cégnél ugyanez a helyzet. Hogyha a cégnek a főnöke nem mutat példát oltásügyben, akkor valószínűleg nem lesz jó a beoltottság. Hogyha példát mutat, akkor viszont akár meg lehet a cégen belüli nyáimmunitás is.
Lezárandó ezt a témát, és összefoglalva. Tehát ott tartunk, hogy jelenleg azok a diákok mehetnek iskolába, és nem pedig online tanulhatnak otthon, akiknek az iskolájában a tanároknak, illetve a kisegítő személyzetnek a 60%-a be van oltva. Ön azt mondta a beszélgetésünk elején, hogy tulajdonképpen az lett volna a legjobb döntés, ha az iskolák még nem nyitnak ki, mert hogy a jelen járványügyi helyzet nem engedi ezt meg. Arról is beszéltünk, hogy tulajdonképpen nem csak a tanárokat kell, illetve a kisegítő személyzetet kell itt bevonni ebbe az egyenletbe, hanem beszélni kell a diákokról is, nyilván azon diákok esetében, akik betöltötték a 12. életévüket, és felvehetik a koronavírus elleni oltást, és hogy tulajdonképpen 86%-os átoltottság mellett lehetne megnyitni az iskolákat. Tehát ha a tanügyminiszter egy felelős döntést akart volna hozni, akkor a 86%-os átoltottsági aránytól tette volna függővé az iskolák megnyitását. 86% vagy mindenki online?
Így van, tehát ez lenne az ideális állapot, de mivel nem lehet, tehát nincs ahogy fizikailag elérjék ezt a 86%-ot egy bármelyik iskolába, tehát nem hiszem, hogy egyáltalán létezik olyan iskola az országban, ahol a diákoknak és a tanároknak is ekkora arányban megvan az oltás. Így az lenne az ideális, hogyha megvárják, amíg annyira leesik az incidencia, akár regionális szinten, hogy átkerüljenek mondjuk sárga forgatókönyvbe, vagy zöld forgatókönyvbe, és akkor indítsák el az iskolát, és bepotolják olyankor, amikor nincs járvány hullám. Ezzel a tempóval biztos, hogy lesz még egy tavaszi hullám, és ez rajtunk múlik, hogy mit kezdünk vele.
Ha nézzük a koronaszámokat most, azt mondta ön, hogy megvárni, amíg az incidencia csökken. Meddig kellene várni itt székelyföldi megyék szintjén?
Az a gond, hogy körülbelül minimum sárga zónás település kellene legyen ahhoz, hogy ezt biztonsággal vagy nagyobb biztonsággal meg lehessen lépni, így, hogy a települések nagy része még mindig vörös zónás, így nagyon veszélyes ez, és azt fogja eredményezni, hogy megáll a csökkenés, és mondjuk két-három héten belül vagy ismét emelkedésnek indul, vagy platózódik a helyzet.
A mi lenne, ha kérdések azok nem mindig helytállóak, ez esetben azonban adódik a kérdés, és felteszem az úgynevezett zöld igazolvány, amelyet kötelezővé tenne a parlament, legalábbis a parlamenti képviselők és szenátoroknak egy része a közalkalmazottak számára, valamilyen formában megoldaná azt a kérdést, amelyről beszélünk. Gyorsan tegyük hozzá, hogy Asztalos Csaba, az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanács elnöke leszögezte, hogy nem alkotmányellenes és nem diszkriminatív az ezt előíró jogszabály. A maszol.ro portálnak adott interjúban Asztalos Csaba úgy fogalmazott, hogy a parlamenti pártok nem a védettségnek, hanem a halálnak adtak zöld utat. Mondjuk el azt is, hogy a jelenleg ott tart a zöld igazolvány kötelezővé tételét előíró törvény, közalkalmazottak számára kötelezővé tévő törvény, hogy a szenátusban nem gyűlt össze a sarkalatos törvény elfogadásához szükséges többség. A szenátorok megszavazták ezt, csak nem szavazták meg elegen ahhoz, hogy a törvény átmenjen a szenátuson. Egyébként a képviselőház a döntőház. A képviselőház vélhetőleg november közepén, 15-e után fog szavazni erről a törvényről, sürgősségi eljárásban tárgyalják. és 6 szakbizottság kell letárgyalja a törvényt, mert hogy nagyon fontos emberjogi kérdéseket vet fel, és ezért körültekintően kell eljárni a szavazás előtt. Szakmai szempontból megoldást jelentene a zöld igazolvány, tehát szakmai szempont alatt értem, tehát kizárólag járványügyi szempontból megoldás lenne ez?
Nehéz kérdés. Szerintem igen. Azért, mert növelni az oltakozási hajlamot. Ez mindenképp, ezt látjuk abból, ami történt két hete, amikor mindenki azt hitte, hogy hű, de milyen kötelező lesz most hétfőtől a zöld igazolvány is, és az egekbe ugrott a saját magukat beoltatni akarók szám. De amikor látták, hogy hát mégsem igazából lehet venni pláza az enélkül is, akkor ez csökkent. De hogyha egy törvényben lenne foglalva, akkor ismét megdobna az oltakozási hajlandóságot, és bármilyen, vagyis minden olyan intézkedés jelen állapotban járványi szempontból jó, ami növeli az oltakozási hajlandóságot.
Tehát akkor egyértelműen kijelenthető, hogy az oltási arány csökkenése az összefügg azzal, a zöld igazolványt kötelezővé tevő törvény parlamenti útjával függ össze az oltási arány?
Egyértelműen semmilyen ilyen összefüggés nem jelenthető ki, de nagyon úgy tűnik, hogy ez az összefüggés fenntart.
Volt egy igencsak biztató kezdet a nyári immunitás elérése szempontjából oltásfronton, a lelkesedés azonban nagyon hamar alább hagyott. Ez minek tudható be?
Ez most a tavaszi, vagyis...
Nem, most.
A mostani. Igen. Hát valószínűleg ugyanez a helyzet, amit az imént is mondtam, hogy látták, hogy igazából még mindig nem lesz kötelező a zöld igazolvány, és a számok is szerencsére az eset számok csökkenni kezdtek, és a veszélyérzet az kicsit alább hagyott.
Ha esetszámokról beszélünk, vagy ha számokról beszélünk, akkor mi az a mutató, amit nekünk figyelni kell, vagy ami mindenképp meghatározza azt, hogy hol tart jelenleg a járvány, mert ha azt nézzük, hogy tegnap hány koronavírus fertőzött volt, akkor igen, fellélegezhetünk, mert nem értük el a 10 000-et. De ha azt nézzük, hogy az intenzív terápiás osztályon fekvő, súlyos állapotban lévő betegeknek a száma az folyamatosan 1800 fölött van, akkor már egyáltalán nem biztató a kép, és folyamatos alatt két hetet értek. Ha azt nézzük, hogy hány gyerek van kórházban, akkor az is 200 fölött van. Ha azt nézzük, hogy hány gyerek van intenzív terápiás osztályon, akkor az is egy stagnálást mutat, és egyáltalán nem csökkenést.
Igen, ezek a számok általában ilyen 2-3 hetes eltérésben vannak az újonnan felfedezett eset számokkal. Tehát ha most vagyunk egy erőteljes csökkenő fázisban, akkor valószínűleg ezek mondjuk jövő héten vagy ezen a héten már valamilyen csökkenést fognak mutatni. Viszont amíg nem csökken le egy kórházak által menedzselhető szintre, ez mondjuk ennek az egésznek a harmada, akkor addig nem érezhetjük azt, hogy elmúlóban van ez a hullám, és ami pedig azt mutatja, hogy a járvány egyáltalán kontroll alatt van, vagy nincs, az a pozitivitási ráta, tehát az össz elvégzett teszteknek az 5%-a alá kéne essen a pozitív eseteknek a száma. Itt viszont az van, hogy egyértelműen nem tesztelnek annyit, amennyire szükség lenne, és amint csökkennek az eset számok, még kevesebbet tesztelnek, tehát igazából nem látjuk azt, hogy nem tudjuk kontrollra hozni a járványt, addig, amíg el nem ül magától.
Van néhány SMS, amit beolvasok. Mária azt mondja, az a baj, hogy nagy a sötétség a fejekben, tisztelet a kivételnek, konok nép a székely, konok nép vagyunk. Mellesleg én felvettem az oltást, ez ugye arra a témára jött ez az üzenet, hogy hogy miért alacsony az átoltottsági arány Székelyföldön, különösen Kovászna megyében, ahol 15% körül van. Amikor arról beszéltünk, hogy hogyan lehetne elérni azt, ön azt mondta, hogy megfelelő kommunikációval, hogy az embereket oltakozásra buzdítsuk, vagy oltakozásra bírjuk. Egy Z-monogramú hallgatónk azt írja, hogy ha maradtak még hiteles emberek közöttünk, akkor ők is népszerűsíthetik az oltakozást. Egy tanár azt írja, mint tanár az a véleményem, hogy Isten őrizzen még több vakációtól, így is az ellaposodási csúcsot célozzuk meg nagy sikerrel. István nevű hallgatónk viszont azt írja, hogy azt kérdezi, hogy mikor hagyják békén az embereket, akik akarják, azok oltassák be magukat, akik nem, azokat hagyják békén. Mióta lett olyan fontos az államnak, hogy én beteg leszek, vagy nem bezzeg, mikor az orvosnál órákat kell várni, vagy egy vizsgálatra, az senkit nem érdekel. Teli van mindenkinek a hócipője azzal, hogy a politikusok aggódnak az egészségemért. Talán maradjunk ennél az üzenetnél. Én, ha jól értem, vagy ha jól értettem, jól értem a járványügyi intézkedéseket, akkor itt tulajdonképpen nem csak arról van szó, hogy ha egy embert beoltanak, akkor annak az embernek tesznek jót, hanem tulajdonképpen az egész közösségnek. Tehát pont erről szól a nyáimmunitás, hogyha csak én vagyok beoltva, akkor attól a közösség még bajban van. Sőt, én is így bajban van. Vagyok.
Így van. És az a gond, hogy a politikusok igazából, a politikusoknak úgy néz ki legalábbis az intézkedések alapján, hogy nem, igazából nem olyan fontos az embereknek az egészsége. Fontosabb az, hogy ők megfelelőképpen jöjjenek ki ebből a helyzetből, amiben igazából nem lehet egy politikusnak jól kijönni. Tehát nagyon-nagyon népszerűtlen intézkedéseket kellene tegyenek ahhoz, hogy kicsit javuljon az átoltottság. És ez egy közösségi probléma. Ha nem tudunk közösségbe gondolkozni, nem vagyunk képesek, és mindenki csak egoista, és azt mondja, hogy hát minek oltassam be magam, az az én dolgom, hogyha megbetegszem. Igazából nem csak az ő dolga, hanem az egész közösséget hozza veszélyben néhány ilyen gondolkodású személy. Elég, hogy a 10 személyből 3 vagy 4 gondolja ezt, és már is lőttek a nyáimmunitásnak.
Nem szép dolog, amikor egészségről beszélünk, nem szép dolog felhozni a pénzet, azt viszont tegyük hozzá, hogy a koronavírus fertőzött személyeknek a kezelése az igencsak sokba kerül, és a kórházakban nagyon sok olyan beteg fekszik, aki nincs beoltva, nagyon sok olyan koronavírus fertőzött fekszik, aki nincs beoltva. Tehát talán ebből a szempontból is megfontolandó az oltás, hogy az a pénz, amit az ellátásra kell fordítani, ami, és több ezer eurókról beszélünk itt, nem 100-200 lejekről, azzal mást, mennyi más mindent lehetne tenni annak érdekében, hogy jobb, élhetőbb legyen az országunk, és nem akarok én itt most az agyonrágott építünk autópályákat kérdéssel jönni.
Így van, viszont ez bármilyen más betegségben így van, hogy mindig olcsóbb, jóval olcsóbb a megelőzés, valaminek a megelőzése, mint a betegségnek a kezelése. Ezt egyszerűen, ez benne van az itteni mentalitásban, hogy nem menjek el orvoshoz mondjuk rákszűrésre, mert úgysem lesz nekem semmi bajom. Aztán amikor rákos leszek, akkor majd pislogok nagyokat, és elvárom a biztosítóháztól például, hogy már pedig nekem azonnal fizesse ki a több 10 000 eurós rákgyógyszert, mert nekem ehhez jogom van. Rendben van, mindenkinek joga van ehhez, viszont joga van annak is a megfelelő ellátáshoz, aki tényleg mindent megtett azért, hogy csökkentse a rizikóját, hogy esetleg beteg lesz. És a koronavírus járványban ez a rizikócsökkentés az, ami nagyon fontos lenne társadalmi szinten, és ezt tudnánk a megfelelő beoltottsággal elérni. De el fogjuk érni másképp is, az úgynevezett természetes immunizálódással, amit igazából megjegyeznék, hogy az is természetes immunizálódás, hogyha valaki beutatja magát, mert az immunválasz az mindig természetes, egy külső betolakodóra adott válasz. Most az, hogy egy igazi vírus bejut, vagy bejut annak egy darabkája, az ilyen szempontból, immunizálódási szempontból mindegy, viszont ez itt a probléma, hogy sokan nem értik ezt, és azt hiszik, hogy átesni egy ilyen betegségen inkább bevállalom ennek a rizikóját, mint hogy beutassam magam.
Említette ön itt az imént azt, hogy a fővárosban szombaton úgynevezett tájékoztatási maratont szerveztek a járvány kezelésben érintett hatóságok, és ezen a tájékoztatási maratonon hangzott el Raid Arafat, az országos katasztrófavédelem vezetőjének a szájából az, hogy az embereknek be kellene oltaniuk magukat a koronavírus ellen, ahelyett, hogy a koronavírus elleni kezelésre várakoznak, mert hogy az toxikusabb, mint a vakcina. Tehát aki attól tart, hogy vajon mi van az oltóanyagban egyébként, ezek is le vannak írva, hogy mi van benne, és talán fölöslegesebbe belemennünk abból a szempontból, mert nem értünk hozzá, ez egy külön tudomány, fontosabb beoltatni magunkat, hisz toxikusabbak azok a gyógyszerek, amiket az intenzív terápiás osztályra kerülve kapunk. Csabi nevű hallgatónk kérdezi, az én antites szintem 7,57. Kérjem a harmadik oltást?
Antites szintől függetlenül kell kérni a harmadik oltást, hogyha az a cél, hogy egyáltalán ne betegedjen meg ebben a járványban. Nekem például az egekben van az antites szintem, és mégis sikerült elkapjam a fertőzést. Igaz, hogy csak egy lokális fertőzés volt, és nagyon könnyen átestem rajta. De maga az antitest szint az nem egy garancia arra, hogy ne kapd el a fertőzést. Arra garancia, hogy nem fogsz kórházba kerülni, vagyis nagyon kevés az esélye, hogy kórházba kerülj, hogyha már be vagy oltva kétszer. Hogyha mondjuk idősebb a személy és rizikókategória, akkor viszont kicsivel nagyobb az esélye, hogy két oltás után mondjuk beutatta magát január-februárban, és mostanra annyira csökkent a védettség, hogy elkaphatja a betegséget, és akár kórházba is kerülhet. Tehát a rizikókategóriáknak nagyon javasolt a harmadik oltás, és mindenkinek, aki szeretné elkerülni magát a betegségnek egy bármilyen akárány lefolyását.
Norbert nevű hallgatónk azt kérdezi, hogy Németországban, Franciaországban, illetve Angliában nagyon magas az átoltottsági arány, de mégis a kórházakban sok a beteg. Ez miért van?
Egyrészt azért, mert ott is csak nemrég indult az emlékeztető oltásnak a beadása, és azok a veszélyeztetett kategóriában levő emberek, akik már az oltáskampány elején megszerezték a megfelelő immunitást, most a delta hullámban megfertőződhettek, kórházba kerülhettek, mondom a nagyon súlyos társbetegséggel rendelkező, vagy a nagyon idős emberek voltak, vagy még mindig azok, akik főleg kórházba kerülnek. Illetve a fiatalok, akik valamiért nem kaphatták még meg az oltást, az a kategória, és mindenképp Angliában is az van, hogy kisebb az átoltottság a gyerekek között is, mert sokat hatiláltak, hogy mikortól javasolják a 12 éven felülieknek az oltást, és ezért ők terjesztették a járványt a legjobban. Angliában platózódott ez az egész helyzet, és most úgy néz ki, hogy most megint van egy csökkenés, de folyamatosan július óta, folyamatosan 30-35 ezeres napi eset számok mellett nagyon kevés a napi 100 halálozás van maximum.
Két hete vezették be a korlátozó intézkedéseket, ezeknek érződik a hatása, vagy érződik olyan hatás, amilyenre várni lehetett? Az intenzív terápiás osztályokon, mint szó volt arról, továbbra is nagy a nyomás, ha a járványgörbéket nézzük. Mi vár ránk az elkövetkezendő időszakban? Ön azt mondta, hogy kockáztatunk egy ötödik hullámot.
Az ötödik hullámot az valószínűleg majd tavaszra. Az, hogy ez mennyire ül le az ötödik hullámig, ez a fertőzési ráta, ez rajtunk múlik. És hogyha ismét mindenki azt hiszi, hogy elmúlt a veszély, és nem tartja be megfelelő intézkedéseket, távolságtartás, maszkviselés, stb., akkor ismét fellángolhat. Én mindenképp, mivel látom a külföldi adatokat, és látom, hogy a helyzet bizony kezd romlani ismét egyre több országban, itt is egy platózódásra számítok, de nem mindegy, hogy mekkora ez a plató. Tehát ha arról szól ez az egész történet, hogy laposítsuk el a járványgörbét, hogy tudjam megbírkozni vele az egészségügyi rendszer, akkor azt elbuktuk most a negyedik hullámban úgy, ahogy kell. A kérdés az az, hogy a negyedik és az ötödik hullám között meg tudunk-e tartani egy megfelelő szintet, hogy esetleg azok is kórházi ellátáshoz jussanak, akik nem koronavírusosak, és nekik is kellene valami kezelés, és ez miatt, a járvány miatt mondjuk nincs rá idő, kapacitás.
Van 4 percünk még, 2 hallgatói SMS. István azt kérdezi, átesett a betegségen, mikor oltatja be magát, mennyi idő a betegség után?
A betegség után 1 hónappal már lehet kérni az oltást, és itt ismét az a kérdés, hogy mit szeretne elkerülni, az, hogy mondjuk megfertőződjön a következő 6 hónapban, erre a betegség után alapból kevés az esély. De ha azt szeretné, hogy legyen megfelelő immunitása mondjuk egy újabb járvány hullámhoz, amikor tényleg nagyon nagy körülötte a fertőző személyek száma, akik megfertőzhetik, akkor mindenképp az oltást érdemes kérni.
Egy hallgatónk név nélkül kérdezi, bizonyára hal, találkozott ön már ezzel a kérdéssel. Ki vállalja a felelősséget, ha a gyermekemen mellékhatása lesz az oltásnak? Nekem 1 oltásom sincs meg.
Igen, ez a felelősségvállalás ez mindig előjön ilyen oltásszkeptikus körökben. A felelősséget mindig az adott egészségügyi rendszer vállalja. Tehát ha a gyereknek bármilyen mellékhatása lesz, és ez miatt kórházba kerül, amire zárójelben megjegyzem, nagyon-nagyon kicsi az esély, nagyobb az esély, hogy mondjuk kimegy az utcára és belecsap a villám, akkor az egészségügyi rendszernek kutya kötelessége, hogy megfelelően kikezelje azt a személyt, aki mondjuk az oltás miatt megbetegedett. De pont úgy kutya kötelessége az egészségügyi rendszernek, hogy kikezelje azt a személyt, aki a betegség miatt, a fertőzés miatt került kórházba, és ezekből jóval több van, mint azokból, akiknek bármilyen mellékhatása lesz az oltásnak.
Dr. Fejér Szilárd kémikus kutató, a Sepsiszentgyörgyi Provitam Egészségügyi Központ laborvezetője volt a mai napra kész vendége. Köszönöm a beszélgetést!